1001 ötlet és minden, ami utána jön.
Édesapám rendszerváltásig nem is tudott a kúriának a létezéséről. Nem is tudott semmit arról, hogy nemesi családból származunk, mert nagyimék jogosan úgy gondolták, hogy a gyerek minél kevesebbet tud, annál jobb neki. Szeretnénk azt, hogy az épület élettel teljen meg, mert tulajdonképpen mindig a közszolgálatában állt.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Kovács Eduard szatmári földbirtokos az 1860-as években a kor egyik legnagyobb építészének segítségével, Ybl Miklóssal terveztette újra családi kúriájukat a szatmárnémetitől 12 kilométerre található Sándor homokon. A nemesi család tulajdonában 1949-ig maradt a kúria, amikor az ott lakókat kilakoltatták, az épületet pedig államosították. Az épület az 1990-es évek közepén került vissza a család tulajdonába, és az elmúlt időszakban újra megtelt élettel. A következő közel egy órában Gönczi Tamás fotográfussal beszélgetünk, aki a család egyik leszármazottja. Szia, és köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, Bea, én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
A közösségi médiában lettem figyelmes a Sándor homoki Kovács Kúria nevű Facebook oldalra, ahol különböző rendezvényekről tettetek közzé képeket, hangulatos rendezvényekről, ami így a kúria köré szerveződött, és csak később derült ki számomra, hogy közöd van neked is ehhez a kúriához és ehhez a családhoz. Milyen viszonyod van neked maga az épülethez? Mert egy kicsit az a tapasztalatom, hogy az ilyen történelminek nevezhető épületekhez úgy van egy tartás feléjük, és egy kicsit ilyen óckodva viszonyulunk hozzájuk, inkább legyen múzeum benne, inkább adjuk meg a kellő tiszteletet, vagy hogyha éppen romos állapotban van, akkor sajnálkozunk, hogy miért ilyen romos az az épület.
Nekem igazából a kúria ott a Békeszigetét jelenti. Nagyon sokszor előfordult, hogy kicsit rosszabb paszban voltam, és csak kimentem oda hallgatni az évszázados fák leveleinek a suhogását, és több ismerősöm is megjegyezte, hogy milyen békés ott az a hely, és mindenki nagyon szeret oda járni. Azért, mert bár mondhatjuk azt, hogy messze van a várostól, de igazából kellő távolságra van a város zajától, ahhoz, hogy közel is legyen ugyanakkor. Az a tapasztalatunk, hogy a vendégeink nagyon jól érzik magukat a kúriában. Sokan látogatnak ki családdal, mert ez egy nagyon jó helyszín ahhoz, hogy a gyerekek szabadon szaladgálhassanak, játszhassanak az udvar kötelékében. Nem kell féljenek attól, hogy elüti őket egy autó, vagy bármiféle szerencsétlenség történik. És épp ezt a családias hangulatot próbáljuk megteremteni az eseményeinkkel is.
Az az érdekes, hogy a te családodnak a története már-már ilyen történelmi jelentőségű, tehát hogy tulajdonképpen belekerülhet Szatmárnémetinek, vagy akár az egykori Szatmár vármegyének a történetébe, a te családodnak a története is, mint földbirtokos. Így a családodon belül milyen sztorik maradtak fel, akár ükapádtól, a Berencei Kovács Sándorról, aki tulajdonképpen itt lakott ebben a kúriában, akár a még régebbről származó felmenőkről, milyen történetek keringenek?
A családunkról azt kell tudni, hogy Szatmár vármegyének két királyi kamarása volt, Berencei Kovács Sándor és Miklós, ők testvérek voltak. Ugye két kúria épült a faluba egymással szembe, az egyik az ükapám Sándornak a kúriája volt, és a szemben lévő az testvéré Miklósi. Ők voltak tulajdonképpen a falu és a térség földbirtokosai, és az embereknek a nagy része nekik dolgozott. Nagyon nagy köztiszteletben álltak. Ők apámról nevezték el tulajdonképpen a falut is az 1900-as évek elején homokról Sándor homokra, a falu kérésére. A dédapám mérnök ember volt, és mikor azt mondta neki az édesapja, hogy Sanyi, gyere haza gazdálkodni, akkor azt mondta, hogy oké, hazajövök, de akkor veszünk traktort, cseplőgépet, ilyen gépet, olyan gépet, és erre azt mondta neki az öreg, hogy ha az őseidnek jó volt így, akkor legyen így jó neked is. És ezért dédapám 10 évig végezte az egyetemet Budapesten, de az ükapám igazából azért mondta ezt, mert hogyha ő gépesített volna, akkor a falu népének nem tudott volna munkát adni. És neki sokkal fontosabb volt az, hogy az emberek jól éljenek, mint hogy ő nagyobb anyagi profitra tegyen szert. további érdekesség ugyanakkor, hogy bárkinek bármilyen problémája volt a faluba, hozzájött a kúriában, az ő dolgozó szobájában volt a faluban először padló, mert többször előfordult, hogy akár az istállóból jöttek be az emberek, hogyha valami problémájuk volt. Volt, hogy személyesen ő vitte kocsival a beteget be Szatmárra. Úgyhogy mindenki szerette és nagy köztiszteletben állt.
Ha jól tudom, akkor krumpli termesztéssel foglalkoztak ott nagyon sokáig, illetve minthogyha most is zöldségtermesztéssel foglalkoznak, akár a kúriához tartozó földeken is. Megvan még a közösségnek az emlékezetében? Tehát, hogy élő emlékezetről van szó, amikor a családodról, akár az ők apádról van szó?
Igen, viszont sajnos az a generáció, aki ismerte a család múltját, kihaló félben van. Viszont a krumpli termesztés az mai napig zajlik a faluban, és érdekesség, hogy abban az időben volt egy szeszgyár, ahol az őseim krumpliból főztek szeszt. És az idősebb generáció nagy részének az emlékezetében még ott van a családunk. És ugyanakkor nagyon sok látogató jön az eseményeinkre, és meséli, hogy ők ott jártak iskolába, mert ugye az államosítás után nagyon sokáig, sőt, még miután visszaszolgáltatták az épületet, még azután is az iskolának, a helyi iskolának adott otthont. A 90-es évek közepén került vissza a család birtokában, és akkor nagymamám bement a tanfelügyelőségre, és mondta, hogy akkor igényelnénk vissza az épületet, és erre azt mondta a tanfelügyelő, hogy oké, akkor a homoki magyar iskolát átköltöztetjük a berki román iskolába, és oda fognak járni a gyerekek. És akkor nagymamám 4 éjszakán keresztül így nem aludt, és végül arra a döntésre jutott, hogy amíg a homoki magyar gyerekek használják az épületet, addig ingyen és bérmentve maradhatott az iskola, egészen addig, míg fel nem épül az új iskolának az épülete. És további 9 évig még az iskola ott működött a kúriában. Az iskola is és az óvoda is.
Nagymamád Gönczi Ágáta a jelenlegi tulajdonosa a kúriának, és bár ő nem lakott ott rendeltetésszerűen, vagy így a mindennapokban, a nyarakat a kúriánál töltötte, erről meséltél, mielőtt elkezdtük volna az interjút. Mesélte neked esetleg ezekről a nyarakról?
Mesélt egy pár történetet, ahogy az öcsével a kúria udvarán játszottak, és ez nagyon fontos volt számunkra is, mivel az épületet minél inkább szeretnénk az eredeti állapotára visszahozni. Az épület egy 3 hektáros, úgymond kastélypark közepén helyezkedik el, és nagymamám emlékezetében még élnek a képek, hogy nézett ki akkor. Volt egy nagy állé, 2 fasor, aminek a közepét boltívesre nyírták, és ott lehetett szekérrel közlekedni. És nagyon sok információt gyűjtöttünk ebből, hogy hogyan lehetne megcsinálni a kertet olyanra, amilyen volt akkor tulajdonképpen. Sok emléke neki sincs, mivel ő még nagyon kisgyerek volt ekkor, és ők el is költöztek Budapestre dédapámnak az egyetemi tanulmányai miatt, de pár történetet mesélt, ahogy az udvaron az öcsével játszottak. Annó.
Akkor van egy ilyen személyes kapcsolódása neki, amikor látja ezeket a sétányokat, az épületet.
Igen, igen. Ő is nagyon szeret járni, és nincs olyan rendezvény, hogy őt ne vinnénk ki, mint a ház úrnőjét, úgymond. És ő is nagyon-nagyon szereti, és nagyon örül annak, hogy végre sok évtized után újra látogathatóvá válik az események keretén belül a kúria.
1931-ben egy bizonyos Rácz Elemér látogatott homokra, tulajdonképpen a Sándor homoki kúriára, hogy Kovács Sándornak, aki, hogyha jól matekozom, akkor neked a dédapád, neki a tanulmányaiban segítsen. És ezt is a közösségi médiából tudom, hogy akkor nagyon sok fotó készült erről a nyárról, az ő ott tartózkodásukról. Milyen emlékek, vagy milyen kézzelfogható képek esetleg tárgyi emlékek maradtak fenn ebből az időszakból, egyáltalán maradt-e fenn?
Sokkal értékesebb dokumentumaink vannak, mint a fotók, ugyanis ez a Rácz Elemér az egész nyarat ott töltötte azért, hogy dédapámat segítsen neki felkészülni egy átfogó egyetemi vizsgára. És ő naplót vezetett, és ez a napló ez megkerült most az utóbbi években. Rácz Elemérnek az unokájától kaptuk meg, aki már szintén idős, és ebből derültek ki olyan dolgok, amik számunkra eddig ismeretlenek voltak. Tehát a családi kapcsolatokról, hogyan teltek ott a nyarak, mivel töltötték az idejüket, amikben teniszezés volt, ramofonozás, sokszor jártak be Szatmárra, ugye ott is volt a Kovácsház, Szatmár első emeletes épülete, amit mai napig a köztudatban úgy volt benne, hogy az emelet, ez a Kovácsház.
Akkor tulajdonképpen ezeken a napló bejegyzéseken keresztül lehetőséged volt megismerni egy kicsit jobban akár dédapádat is?
Dédapámról nem sokat írnak, viszont betekintést enged az akkori hétköznapokba. Én sokszor gondolkozom ezen, hogyha időutazhatnék, akkor oda mennék vissza a legszívesebben azokba az időkből, hogy megnézzem, hogy hogyan éltek, hogyan viselkedtek, mert ugye azóta így nagyon sok minden változott körülöttünk a társadalomban, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan éltek.
Az államosítás után több rendeltetése is volt a kúriának, tehát hogy mivel határközeli településről volt szó, ezért, hogyha jól emlékszem, hát...
Használták fogdaként, tehát, hogy mivel... határőrállomásként, de az időnek a nagy részében az iskolának adott otthont. Tehát rögtön az államosítás után egy-két éven belül már iskola működött ott.
És milyen nyomokat hagyott az épületen az, hogy volt fogda benne, volt iskola benne?
Hallottunk egy olyan történetet, miszerint orosz katonák ültek az ebédlőben, és a falon lévő csillárokat így egyenként kilőtték, csak azért, mert ők így szórakoztak. Ezeknek a nyomait már nem hordozza az épület, az iskolának a nyomait viszont igen. Mai napig egyes ajtókon rajta vannak az osztályoknak a táblái. Ezeket egyelőre direkt nem vettük le, mert ez is a múltnak egy jele, ez is az épület történetéhez hozzátartozik. És nagyon nagy szerencsénk volt azzal, hogy az iskolának egy magyar történész volt az igazgatója, Torockai Sándor. Mai napig hálásak vagyunk neki, mert ő tisztában volt a családnak és az épületnek a múltjával, és nagyon vigyázott rá. Volt, hogy saját zsebből finanszírozta a tetőnek a javítatását. És ezért kaptuk vissza tulajdonképpen ilyen jó állapotba, mármint a körülményekhez képest. Ugyanakkor van egy másik kúria a családunk tulajdonában, Apában, és ott ilyen kisegítő iskola volt, és ott a kiköltözést követően mindent szétvertek.
Az épületnek a felújításához próbáltok keresni különböző forrásokat. Milyen állapotra szeretnétek visszahozni ezt az épületet? Esetleg a beltereket is lehetne majd a későbbiekben használni? Vagy egyáltalán milyen rendeltetése lenne a kúriának a jövőben?
Mindenképpen azt szeretnénk, hogy az épület az eredeti állapotára kerüljön vissza. Készültek tervek arról, hogy hogyan lehetne bővíteni, hogyan lehetne átalakítani, hogyan lehetne egy jól működő rendezvényközpontot építeni bele, viszont ehhez az kellett volna, hogy kiüssünk falakat, olyan falakat, amik eredetileg is ott voltak, mert ugye a kommunisták is behúztak egy-két falat annak érdekében, hogy az osztályokat jobban el tudják osztani. Ezeket az utólagosan beépített falakat mindenképp ki szeretnénk ütni, de arra szeretnénk leginkább törekedni, hogy az eredeti állapot álljon vissza. Szeretnénk azt, hogy minél több ember élvezhesse ezt az épületet, szeretnénk azt, hogy az épület élettel teljen meg, mert tulajdonképpen mindig a közszolgálatában állt, úgy vesszük, mert az ők apám idején is a falunak az ügyes bajos dolgait onnan irányították, ugyanakkor az iskola is a közszolgálatában állt, és most is erre törekszünk, hogy minél több ember mehessen oda ki, és érezhesse jól magát.
2021 óta szerveztek ott különböző rendezvényeket, és honnan jött ennek a motivációja? Te ugye Kolozsváron élsz, de közben egy időszakban Bukarestbe is szólított a munkád, de Szatmárnémetiben lakik a családod, tehát hogy ezen a vonalon mozogtál az elmúlt időszakban, és akkor honnan jött az az ötlet, hogy de hát azért szeretnénk valamit kezdeni, vagy szeretnél valamit kezdeni ezzel az épülettel és annak az örökségével?
Igen, én ahogy úgy fogalmazzak, odaértem ehhez a feladathoz, hogy tulajdonképpen ott van ez a kúriánk, és nem történik ott semmi. Raktárként használta tulajdonképpen a család évtizedeken keresztül, és beszélgettem erről a barátaimmal, és mai napig nagyon hálás vagyok Banga Szilárdnak és Szénás Zalánnak, akikkel ezeket az eseményeket elindítottuk a NEST Egyesületen keresztül, és mikor így hárman összeültünk és beszélgettünk, ott jött az ötlet, hogy csináljunk ott valamit, hogy ne álljon ott üresen, hanem egy kicsit így hozzuk vissza a köztudatba. És pont ez volt a célunk, hogy élettel megtölteni a kúriát, mert ez egy nagyon egyedi és különleges helyszín, amit az ember nem talál meg máshol. és így jött az ötlet 2021-ben, hogy csináljunk egy kulturális eseményt, mérjük fel, hogy van-e erre igény, és azt tapasztaltuk, hogy rendezvényről rendezvényre szinte duplázódott a résztvevők száma. Az első eseményünkön voltak körülbelül 80-an, a másodikon már 150-en, ez 2021, illetve 22, és idén már 4 eseményünk volt egy évben, és itt is azt tapasztaltuk, hogy egyre csak nő a résztvevők száma.
Az egyik első eseményen, amit a Sándor Homoki Kovács Kúriánál szerveztetek, tulajdonképpen tök faragás volt a program. Hogyha jól értettem, az egyik falubeli...
Ez a második volt.
A második.
Az első, a 22-es Equinox, az volt ez a tök faragós esemény. Előtte volt egy, ami még nem terjedt el úgy annyira, mert nem kommunikáltuk még úgy olyan szinten. Az első az egy ilyen perszeida est volt, az viszont esett az eső, úgyhogy csillagokat vetítettünk a plafonra, és az is egy ilyen kulturális esemény volt, kiállítással, élő komoly zenével, volt egy beszélgetés nagymamámmal, mesélt arról, hogy milyen volt ott az élet, és lehetett őt kérdezni is a családról. És ez a második eseményünk volt, ez az Equinox, ahol a napi egyenlőséget ünnepeltük, és ott volt tök faragás, és egyéb ilyen szabadtéri események. Szatmári művészeknek volt kiállítása, Valér Szászúnak és Mitro Öttiminek, mert mindenképp szeretnénk felkarolni a helyi alkotó embereket, ugye kulturális eseményeket szervezünk, fontos számunkra a kultúra, és a helyszín maga is a kultúránk része tulajdonképpen, és épp ezért szeretnénk azt, hogy minél nagyobb teret biztosítsunk a szatmári alkotó embereknek.
Hát itt már egy kis ízelítőt adtál abból, hogy milyen típusú rendezvényeket terveztek a Kúriánhoz, de hogyha egy kicsit ezt részleteznéd, hogy milyen lehetőségek vannak. A nyáron például volt oldtimer autóknak a találkozója is, ez egy kétnapos rendezvény volt, de művészeti írás, kurzus is volt, festeni is lehetett, tehát hogy nagyon sokrétű, hogy milyen programon lehet részt venni a Kúriában.
2021-ben Perseida estel indítottuk ezt a rendezvénysorozatot, amit megszerveztünk idén is. 2022-ben Equinox volt, ahol a napi egyenlőséget ünnepeltük, és idén májusban volt egy gyerekolimpiánk, ahol a kisgyerekeknek szerveztünk ügyességi vetélkedőket. Utána követte a művésznap és oldtimer találkozó, ahol a kreatív alkotó embereket szerettük volna minél inkább megszólítani. Aztán augusztusban volt a Perseida estünk, ahol ilyen csillagvizsgáló programot próbáltunk szervezni, ahol tulajdonképpen volt egy épületvetítésünk, a Sonar Project vendégeskedett nálunk, Banga Szilárd retroprojektoros épületvetítése, mi alatt Ferenc Áron improvizációs dobjátékát hallgathattuk, és ez egy egyedi produkció volt, ami tulajdonképpen nálunk született meg, és azóta több eseményen is részt vett ez a projekt, és most az Equinox-al zártuk szintén, ami most már hagyománnyá válik. Ezeken az eseményeken igyekszünk felkarolni a helyi alkotó művészeket, embereket, és minél inkább az a cél, hogy egy olyan kulturális programot biztosítsunk az embereknek, amit nem találnak meg máshol. Kreatív környezetbe, inspiratív környezetbe tudnak alkotni. A művésznapunk az pontosan erről szólt, a helyi művészeti liceum diákjainak volt kiállítása, ugyanakkor három nagyon ügyes művészetis lány ott a helyszínen alkotott, festettek. Ugyanakkor zenei programunk is volt, a fiataloknak videós pályázatot hirdettünk, ahol analóg fényképezőgépet lehetett nyerni, és kreatív írás workshop is volt a NEST Slam Poetry Egyesületének a szervezésében. És ez a célunk, hogy alkotni hívjuk az embereket, találják meg az inspirációjukat ezen a helyszínen.
Mennyire tud ez egy ilyen közösségi projekt lenni? Mennyire tudjátok bevonni a szatmárnémetieket akár a szervezésbe is, akár hogy program helyszínként tekintsenek a Sándor Homoki Kúriára?
Egyre inkább be tudjuk vonzani őket. A májusi gyerekolimpián az Erdélyi Kárpát Egyesület segített lebonyolítani és megszervezni ezt a gyerekolimpiát. Ugyanakkor most az Equinoxon, a természet búvár eseményünkön az erdőbe mentünk gombászni, ahol Zelina Konrad Margitáról jött hozzánk, hogy egy workshopot tartson arról, hogy hogyan lehet házi gombaágyást készíteni. És egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy nagyon kíváncsiak az emberek, és idén a mi 4 eseményünk mellett már 5 másik eseménynek is otthont adtunk, amit nem mi szerveztünk. Volt Szatmáron egy olvasni jó kihívás, aminek a záró rendezvény az a Kúrián zajlott. Ugyanakkor oldtimer találkozóknak is helyt adunk, és céges csapatépítők is zajlottak idén a Kúria udvarán, illetve az épületben.
Akkor tulajdonképpen belakja a közösség a Kúriát és annak a kertjét.
Igen, és sikerült átadnunk megint az embereknek. És ez, hogy rendezvényről rendezvényre többen jönnek, ez nagyon motiválóan hat ránk.
Mondtad azt, hogy nagymamád szinte mindenik rendezvényen részt vesz, illetve hát a képek is azt mutatják, hogy azért tiszteletét teszi ezeken a rendezvényeken. Mit szól Gönczi Ágát ezekhez a programokhoz? Mit szól hozzájuk?
Nagymamám mindig azt mondja, hogy ő az ő dolgát elvégezte, most rajtunk a sor. És a családban is mindig az volt az elf, hogy amit csinálunk, azt nem magunkért csináljuk, hanem a következő nemzedékért. És épp ezért Frégen sokszor előfordult, hogy sok nemes elkártyázta, felélte a vagyont, de mi pont erre voltunk mindig büszkék, hogy mindig a következő generációra gondolva tettük azt, amit tettünk. És én is épp ezért érzem kötelességemnek azt, hogy ezt a Kúriát visszahozzuk az életbe. Épp ezért tervezek hazaköltözni egy bizonyos idő múlva, azért, hogy ezzel foglalkozni tudjak, mert kötelességemnek érzem, hogy ezt nem szabad hagyni. És a családom is ebben nagyon támogat. Testvéremmel együtt tervezzük azt, hogy mi legyen a Kúria jövője. Illetve a Németországban élő unoka testvéreimmel. Uh-huh. Mert ez nagymamám és a testvérének a kezében van a Kúria.
Ez akkor így a Berencei Kovács családnak egy ilyen sajátos tulajdonsága, hogy így közösségben gondolkodtok, a jövőre gondolva cselekedtek, vagy hogy egyáltalán, hogy így a közösség szolgálatába állítjátok a tevékenységeiteket, vagy az erőforrásaitokat. Gondolok itt arra is, hogy például nagymamád mai napig önkéntese a Máltai Szeretett Szolgálatnak.
Ez így igaz. Mindig közösségi emberek voltunk így családszinten. Ugyanúgy édesapám, aki a Szatmár Németi Véndiák Szövetségnek az elnöke, a Szatmár Németi Véndiák Találkozó főszervezője volt éveken keresztül, kórusban tevékenykedett, a Szent György Lovagrendnek a tagja, tehát az egész család így a közösségben érzi jól magát tulajdonképpen is. Épp ezért én is ebben a neveltetésben részesültem, én is iskoláskoromtól kezdve közösségben élek, és közösségépítéssel is foglalkoztam, diáktanács alelnök voltam, és így érezzük jól magunkat tulajdonképpen.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Gönczi Tamás fotós, a Sándor Homoki Kovács Kúriához kötődő rendezvények egyik ötletgazdája. Azt írtad egy bejegyzésben, hogy személy szerint a legtöbb inspirációt a Sándor Homoki Kovács Kúria területén merítem. Mennyire tud téged segíteni ez akár a fotós tevékenységet terén?
Sokban segít, mivel van berendezve egy kis stúdió a Kúria épületében. Nem kell semmi nagy dologra gondolni, csak egy lesötétített szoba, ahova néha így kijárok fényképezgetni, amikor így kicsit elegem van a nagyvilág zajából. És segít elcsendesedni, segít inspirációt meríteni olyan szempontból, hogy ott nem kell mással foglalkozzak, mert ott sok helyen nincs is térerő, ami nagyon jó. Van, hogy néha az ukrán határ közelsége miatt ukrán jel jön be a telefonon, és tulajdonképpen nagyon, nagyon jó azt a csendet hallgatni, ami ott van, és amit az ember nem talál meg a városban. És épp ezért egy ilyen kreatív, inspiratív környezet számomra.
És ezt be tudod vinni a mindennapok fotográfiájába is, ugye leginkább különböző eseményeken fotózol, és néha az az érzésem, hogy ilyenkor azért kevesebb lehetőség van a kreativitásra.
Ez igaz, viszont az eseményfotózás mellett analóg fotózással is foglalkozom utóbbi időben, és ez is pont az elcsendesedésnek az eszköze, mivel az analóg fotózásnál nem tud az ember csinálni 10 jó képet, és abból kiválaszt egyet, hanem megcsinálja a képet, és reménykedik, hogy majd az előhívásnál jól fog kijönni. És nagyon sok ötletet gyűjtöttem ott kint a Kúrián. Az eseményfotózás és a munka az egy kicsit más dolog, mert ott nem áll az ember kezében annyi eszköz, hogy kreatív legyen. Mindig csak azokkal az eszközökkel tud dolgozni, amik a helyszínen adottak. viszont ott is arra törekszem, hogy a fotó maga, amit elkészítek, az túlterjedjen hosszában, széltében és mélységében attól, amit a képkivágás befoglal, mert számomra egy jó fotó az akkor jó, hogyha az mesél. Hogyha arra a fotóra ránéz az ember, és nem csak és kizárólag azt látja vizuálisan, ami a fotón rajta van, hanem kicsit így túl is tudja gondolni, hogy milyen környezetben készült az a fotó, milyen érzelmek társulnak hozzá.
És miért az analóg fotó az, ami ehhez számodra társítható, vagy ami számodra egy tökéletes eszköz ehhez?
Épp ezért, mert nem tud az ember 100 fotót csinálni, hanem azt a képet ki kell gondolni, meg kell komponálni, meg kell világítani, vagy csak egyszerűen el kell kapni azt a pillanatot, és reménykedni, hogy az jó. Ugyanakkor, ha az ember nem látja azt rögtön, amit csinál, akkor sokkal nagyobb hangsúlyot kap az előkészület, hogy rákészülni arra a fotóra, átgondolni, és megkomponálni azt.
Látod egyfajta, ugye a generációdban látod egyfajta vágyot a visszatérésre az analóg technológiák felé? Tehát, hogy most persze nem beszélhetünk ilyen nagy tömegekről, akik most gyorsan szaladnak és filmet vásárolnak, hogy analóg képeket készítsenek, de nekem több ismerősöm is újra felfedezte magának például az analóg fotózást.
Igen, utóbbi időben nagy divat lett, visszatért a köztudatban az analóg fotózás, és szerintem a fiatal generációnak is pont ez az egyediség az, ami egy plusz ad az analóg világban, hogy ugye mindenki már lassan telefonnal a kezében születik, és mindenkinek ott van a képalkotó eszköz a kezében, és rögtön látja azt, hogy csinál egy selfit, megnézi, nem jó, nem tetszik, csinál még 10 másikat. És az analóg fotó az pont ez a kis titokzatosság, ami a kulcsa szerintem az egésznek, hogy kell várni kell rá, nem rögtön ott van a kezünkben.
Mennyire tudsz játszani az előhíváskor a készülő fényképpel?
Előhívni sajnos nem szoktam, mivel nincs Kolozsváron sötét szobám, de minden karácsonyra a családnak és a barátoknak ilyen különleges ajándékot szoktam készíteni, hogy a filmes fotóimat nagyítom. Arra otthon a fürdőt le tudom sötétíteni, és ott oda beszoktam költözni, 3 napra ülök a sötét szobában, és csak képeket hívok elő, vagy illetve nagyítok papírra. És ott megint tud az ember egy kicsit játszani a nagyítóval, mert ott ki tud emelni bizonyos részeket a fotóról, át tud komponálni bizonyos képeket, lehet egy kicsit így maszkolni is a fényeket, és ez is tulajdonképpen a fotográfiának az igazi varázsa, amikor az ember látja, hogy egyszer csak így a hívóban megjelenik a kép a papíron.
Elképzelhető, hogy pár év múlva lesz majd egy fotós, analóg fotós tábor majd Sándor Homokon?
Hazudnék, ha azt mondom, hogy nem gondoltam már ilyesmire. Igen.
2 kúria is található Sándor Homokon, tulajdonképpen a te családod tulajdonában lévő Sándor Homoki Kovács kúria, és az úttal átellenben található, ahogy mondtad, Sándor testvérének, Miklósnak az egykori kúriája. Ez jelenleg a lázári településhez tartozik közigazgatásilag, és ők is próbálkoznak az épületnek a felújításában. Mennyire lehet együttműködni, mennyire lehet a két épületet olyan szempontból hasznosítani, hogy esetleg még egy nagyobb vonzó erővel bírjon a két épületnek a jelenléte.
A Miklós kúriája most megnyert egy pályázatot, fel lesz újítva, és nekünk is pont az a célunk, hogy a mi tulajdonunkban lévő kúriának egy kiegészítő funkciót találjunk, annak érdekében, ahogy te is mondtad, hogy minél vonzóbb legyen az emberek számára.
Itt van ez a nagy családtörténet, ami a Berenczi Kovács családnak a története tulajdonképpen, és mi az, amit te így 2023-ban élő fiatalként hasznosítani tudsz?
Azok a szellemi értékek, amiket megkaptam, az a mindennapi életemben is jelen vannak. Úgy viselkedés szempontjából, ugyanúgy nagymamámtól nagyon sok leckét kaptam az etiketről, hogyan illik, hogyan nem illik viselkedni. És ezt nagyon nagy kincsnek tartom, mert sajnos tapasztalom azt, hogy a mai világból így egyre inkább eltűnőben van az etikett és az alapvető udvariasság a másik ember felé. És úgy érzem, hogy ezek így a legfontosabb dolgok, amiket én megkaptam, és próbálom továbbadni majd.
Nagymamád Ágát ő még hordoz magában ebből az arisztokrata vonásokból?
Természetesen. 27 évesen mai napig rám szól, hogyha nem húzom ki magam az asztalnál. És például nem megy ki soha rúzs nélkül a házból. Mindig szépen elegánsan van felöltözve. És tényleg egy úri nőként viselkedik mindig.
Hogyan érzi magát a fiatalok körében, amikor részt vesz például az Equinox rendezvényeiteken?
Nagyon sokat beszélget a fiatalokkal, és azt veszem észre, hogy a fiatalok is isszák a szavait, mert Nagyi nagyon sokat tud mesélni, és szeret is mesélni, és olyan történetei vannak, amik messzeföldön egyedülállóak. Tehát a régi időkről, a családban történt eseményekről, hála jó Istennek, nagyon jó memóriája van, és nagyon sok mindenre emlékszik, amiket el is tud mesélni nekünk részletekbe menően. És épp ezért nagyon jól érzi magát abban a közegben, amit ott a Kovács kúrián meg szoktunk teremteni az események keretén belül.
Vannak ilyen közös történeteitek, vagy van ilyen, hogy visszaemlékszel, hogy gyerekként nagymamád mesélte, és így nagyon él az emlékezetedben?
Dédapámról nagyon sokat mesélt. Ő ült börtönben 4,5 évet, 56-ban azt mondta az egyik barátjának a templom előtt, hogy leverték a forradalmat, el vagyunk veszve, és ezért a mondatáért kapott 6 évet, amiből 4,5-et le is ült Szamosújváron. És 9 hónapig tartották vizsgálati fogságban, az alatt a 9 hónap alatt, amíg nagymamám kihordta édesapámat, és ugye semmilyen kapcsolatban nem tudtak lépni. És olyan isteni jelek voltak, hogy nagymamám megtudta, hogy vonattal fogják vinni Szamosújvárra, és ő az állomás mellett lakott, időközben megszületett édesapám, és mivel nem kerülhettek kapcsolatba, ő egész nap járkált az állomás és a lakás között a babakocsival, hogyha netán jön a busz, ami hozza a rabokat, akkor dédapám papinak becézte az egész család, hogy papi lássa, hogy megszületett édesapám. És egy adott ponton fel kellett menjen megszoptatni édesapámat, és hát nyilván pont akkor jött a busz. És mikor újra lement az állomáson, a busz megállóba, egy nő oda ment hozzá, aki látta, hogy egész napot sétás, kérdezte, hogy a rabszállító buszt vártas, mondta, hogy igen. És szólt neki, hogy most hozták be, és ott vannak, már bevitték őket a vagonba. Nagyi bement az állomásra, megnézte, mikor indul a vonat. A vonat mellett persze ilyen fegyveres katonák őrizték a rabokat, és Nagyi megkerülte a szerelvényt, és hátulról megközelítette, és ez egy nagyon hosszú, ablakok nélküli szerelvény volt, és sétált mellette, és egyszer csak megállt, és azt mondta, hogy papi. És papi megszólalt a vagomban, és ott tudtak 1,5 percet beszélgetni, elmondta, hogy megszületett édesapám, minden rendben van, megtudta a Nagyim is, hogy 6 évet kapott, és Szamosújvárra viszik, és utána, mikor dédapám szabadult, akkor mondta, hogy ez a 1,5 perc miatt sikerült neki túlélni a börtönt.
Mennyire van a családod emlékezetében ezek a... Tehát, hogy ezek azért elég nagy terhek, akár egy kilakoltatás, generációk alatt felépített örökségnek a pillanatokon belüli szétfosztás, tehát ezek azért nagy traumaként élhetnek egy családnak az emlékezetében. A te családod hogyan viszonyul ehhez?
Én szerencsére már nem érzem, viszont édesapám rendszerváltásig nem is tudott a kúriának a létezéséről. Nem is tudott semmit arról, hogy nemesi családból származunk, mert Nagyi még jogosan úgy gondolták, hogy a gyerek minél kevesebbet tud, annál jobb neki. Nagymamám az iskolában szégyelte azt, hogy ő Berencei Kovács. Még azt is szégyelte, hogy Ágát a neve, mert az Ágát az nem egy gyakori név, és ez is ilyen kirívó. Ő minél inkább el szeretett volna vegyülni, és egyszer el is sápadt, mikor az egyik tanára, aki tudott a családunkról, azt mondta, hogy na, kicsi Berencei. És akkor Nagyim ott nagyon megijedt, hogy akkor most kitudódik, hogy ő is a idézőjelesen a nemesi kizsákmányoló réteg sarja, de szerencsére nem lett probléma belőle. De dédapám, ő nagyon sokat szenvedett emiatt. A börtön után is mérnökként dolgozott egy gyárban Szatmáron, ahol ugye normát teljesítettek, és volt egy találmánya, amivel az addigi normának a 3-szorosát tudták megcsinálni. És akkor kiderült, hogy papi is a nemesi réteg sarja, őt elbocsátották, a találmányát nyilván elkezdték használni, és ő meg a mérnöki diplomájával elment kétkezi munkásnak hidat építeni.
Mondtad, hogy édesapád nem is tudott a kúriának a létéről egészen a rendszerváltásig. Neked mikor volt az első találkozásod a kúriával és akár a családnak a történetével?
A kúriával az első emlékem az elemi 1-4 osztályból van, amikor oda szerveztük az egyik osztálykirándulást. Akkor én még így nem fogtam fel, hogy ez így mit jelent. És így a 20-as éveim eleje közepe felé kezdtem el nagyon nagy mértékben érteklődni a család és az épület múltja iránt. Nagyon-nagyon sokat beszélgettem nagymamámmal, nagyon kíváncsi voltam. Volt, hogy egyszer csak leültünk beszélgetni, este 8-kor néztük, hogy éjjel 1:30 van, így észre se vettük, hogy eltelt az idő. És én ittam a szavait, és ültem, és hallgattam, és hálás voltam, hogy elindítottam az elején egy hangfelvételt.
Most szeptemberben volt egy rendezvényetek, ami tulajdonképpen így a napi egyenlőség köré szerveződött. Esetleg már lehet-e látni a jövő évi programnak, vagy a következő programoknak a körvonalát?
Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőre is ugyanezeket az eseményeket meg tudjuk szervezni, mert ezek pont úgy voltak kitalálva, hogy minden korosztály megtalálja a maga eseményét. Ugye májusban a gyerekolimpián a legkisebbek és a családosok, a művésznapon a fiatalokat és az alkotókat szeretném megszólítani. De tulajdonképpen minden rendezvényünk minden korosztálynak szól, és minden korosztály megtalálja a maga elfoglaltságát, és szeretnénk tartani őre is ezt az ütemet. És az is benne van a pakliba, hogy ezt még bővíteni fogjuk.
Évközben látogatható a kúria?
Előzetes egyeztetés alapján körbe tudjuk vezetni az érdeklődőket. Általános nyitvatartásunk nincsen. De mindenkinek azt javaslom, hogy látogasson el valamelyik eseményünkre.
Hát én is ehhez csatlakozom, hogy érdemes kilátogatni Sándor Homokra, és meglátogatni a Sándor Homoki Kovács Kúriát, és gondolom a különböző rendezvényeket majd a közösségi médiában is meg lehet találni.
Igen, Facebookon és Instagramon is aktívak vagyunk. Facebook oldalon Sándor Homoki Kovács Kúria, és Instagramon pedig Kovács Kúriaként találnak meg minket az érdeklődők.
Köszönjük nagyon szépen, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk Gönczi Tamás fotográfussal és a Sándor Homoki Kovács Kúria köré szerveződő rendezvényeknek a működtetőjével beszélgettünk az elmúlt egy órában.
Köszönöm szépen a meghívást!
Ez volt a mai 1001 ötlet. Önöknek a figyelmet köszönjük. Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra!